Üdv nektek! Köszönöm. Örülök nektek hanggal, nem vagyok túl jól eleresztve. Kissé megmélyült, aztán majd meg is gyógyul, remélem. Nagyon sok kérdést tettetek föl, annyira sokat, hát néhány nap alatt körülbelül 100-at. Úgyhogy ez rögtön levette a vállamról azt a terhet, hogy azt gondoljam, hogy az összes kérdésre tudok válaszolni. Úgyhogy ezt egyáltalán nem is próbálom megtenni, de azért a mai alkalommal, amire csak jut idő, hát jusson idő, de sosem bírom megállni, hogy egy kis bevezetőt ne tartsak hozzá. Arra gondoltam, ahogy töprengtem, hogy milyen jó is, hogy most a mai alkalom azzal kezdődött, hogy csoportokat hirdetünk, különböző irányzatokat, különböző színességeket, hogy ez annyira jól mutatja, hogy tulajdonképpen egy milyen világban mozgunk mi szívesen. Hogy ebben a nagyon szabad és sokszínű világban, ahol azt lehetne mondani, hogy egy picit másképp vagyunk, mint ahogy általában szoktunk lenni, ugye, hogy azt mondjuk, hogy kérdéseket teszünk föl, és válaszokat keresünk. Hogy szívem szerint ezt gyakran megfordítanám, azt mondanám, hogy jó kérdéseket keresünk. Rengeteg jó kérdést próbálunk keresni. Mégpedig azért, mert tudjuk, hogy már a kérdéseink is sokszor a beszűkültségeinket tükrözik. A sebzettségeinket mutatják meg. Ezért van bennünk talán elég nyitottság ahhoz, hogy föltegyünk egy csomó-csomó kérdést, és tudjuk azt, hogy egyre jobb és jobb kérdéseket tudunk föltenni. És hogy legyen bátorságunk ahhoz, hogy sok választ adjunk. Hogy tudjuk, hogy nem csak egy válasz létezik nagyon gyakran, hanem kettő, és három, és négy, és öt, és hogy ebben a világban aztán próbáljunk eligazodni. Na! És aztán a másik... Eszembe jutott még egy történet is, hogy itt vagyunk, itt most a kérdések és válaszok, és hogy ez hogy van, és az hogy van, hogy hadd idézzem föl nektek Csíkszentmihályi Mihályt. Ezt a történetet egy pár évvel ezelőtt elmeséltem, ő maga mondja el magáról, hogy tudjátok, hogy amikor fiatal ember volt, akkor az édesapja a második világháború alatt, abban a városban, ahol ők éltek, nagyon-nagyon fontos beosztásban volt, és ezért a családjának azt mondta, hogy nagyon sajnálom, de nem tudunk elszaladni a front elől, hogy az utolsó pillanatban engedhetjük meg magunknak, hogy elmenjünk a háború nehézségei elől, mert hogy nekem itt dolgom van, de hát a családom is fontos, próbálok megtenni, amit tudok, menteni benneteket. És tényleg így is lett, mint később kiderült, az utolsó vonattal mentek el az ostromlott városból, és ott állt a peronon Csíkszentmihályi Misi. Tehát nem volt 14 éves a kisfiú. És hogy állt ott a peronon, és hallotta a háta mögött a bombáknak a zörejét, és dörejét, és hangját, a következő gondolat jutott eszébe. A felnőtteknek fogalmuk sincs, hogy kéne élni. Ha a felnőttek tudnák, hogy kéne élni, akkor ez a rohadt háború itt nem lenne. És a háború mutatja a legjobban, hogy a felnőtteknek gőzük sincs, hogy érdemes élni. És tudjátok, hogy aztán... élte az életet így úgy, ahogyan éppen tudtak menekültként, és akkor végül is, hát persze elbúl 14, beiratták a középiskolába, nem járt be. Azt mondta, nem fogok bemenni a középiskolába azért, mert felnőttek tanítanak. És a felnőtteknek gőzük sincs, hogy érdemes élni, mert én emlékszem rá, mit csináltak. És ezért inkább ment a színházba, ment a moziba, ment a koncertre, olvasta a könyvet, a drámát, a zenét, a kocsmát, az embereket, az előadásokat. Próbált rájönni, hogy hogy érdemes élni, és igyekezte megőrizni magát, hogy a felnőttek el ne rontsák. És akkor egyszer úgy adódott, hogy a város, ahol éltek, jött egy férfi, és tartott egy előadást, a bácsit úgy hívták, hogy Carl Gustav Jung. És ő meghallgatta az előadást, és azt mondja, hogy ez igaz, hogy egy felnőtt, de ez jó. És akkor utána nézett, hogy tulajdonképpen ez itt micsoda, kiderült, hogy úgy hívják, hogy pszichológia. És akkor hol lehet ezt tanulni? USA-ba. Összegyűjtött annyi pénzt, ki tudott menni az Egyesült Államokba, beiratkozott az egyetemre, úgy, hogy nem volt érettségie. Azt mondta, miről a diplomához érek, az érettség is meg lesz. De tényleg így lett. És hogy ennek a magyar származású, mondhatjuk így a pozitív pszichológia egyik nagy atya mesterének, Martin Seligman mellett köszönhetjük ezt, hogy ki kutatta sok kontinensre, sok országra vonatkozóan, hogy az ember mitől is van jól, hogy mikor vagyunk jól. Azért, mert azt mondta, hogy nekem erre rá kell jönnöm, mert a felnőtteket hiába kérdezem. És hogy leülnék, és azt mondanám, hogy úgy szeretné vannak a 12 éves Csíkszentmihályi Misinek ezt a gondolatát őrizni. Hogy tudván azt, hogy én is felnőtt vagyok, újból és újból tudjam azt mondani, hogy a felnőttek nem tudják, hogy érdemes élni. Hogy valami gyermeki nyitottsággal, vagy érdeklődéssel, kíváncsisággal és csodálkozással szeretnék rájönni, hogy mi hogy van. Rengeteg jó kérdést föltenni, aztán még kérdéseket, sok választ megízlelni. Tehát amikor föltettétek a kérdéseket, úgy egy idő után már csak zsongott a fejem. És arra gondoltam, hogy miért gondoljátok, hogy én ezt tudom? Te nem vagytok ki tévedésben. És akkor átülök erre a másik székre, itt meg az van, hogy én annyira örülök annak, mikor valami olyasmit csinálunk, hogy a csoportokban is van, hogy neki adjuk a fejünket valami folyamatnak, valami kalandnak, valami felfedezésnek, hogy nem annyira válaszokat várunk, hogy hajlandók vagyunk, hogy neki látni valaminek, hogy neki indulni. Na most, ennyi a bevezető, gyerünk! Ja, és volt egy másik örömöm. Azt képzeljétek el, hogy a kérdések fele körülbelül 50-50% volt férfinő. Ehhez mit szóltok? Férfiak kérdeznek. Első kérdés. Nagyon elgondolkodtatott, hogy egy bizonyos kor után én már abban vagyok, 44 éves vagyok, már egészséges, ha engedem, hogy ne én akarjam megvalósítani önmagam, hagyjam, hogy az élet, az univerzum valósítson meg engem. Ez nagyon szép, sőt idilli, de hol akkor meddig terjed a saját sorsomért való felelősségvállalás? Coach vagyok, az önmagunkért vállalt felelősség alapvető a munkámban. Szóval, hogy ér össze a két szempont? Vagy köszönő viszonyban sincsenek egymással? Köszönöm, és itt van egy név. Szeretném ezt egy picit árnyalni. Ugye a kijelentés így hangzott, hogy valahogy a személyiség fejlődés egészen természetes vonalában ténylegesen az élet közepén történik velünk valami. Hogy az élet közepén egyszer csak valahogy azok a vágyak és azok a célok és minden, ami az élet első szakaszában olyan, de jó útnak tűnt. Valahogy már nem annyira érdekes. Emlékeztek az emblematikus mondatra, amit egy pszichoterapeuta mondott, hogy az élet első felében tulajdonképpen egy olyan nagyon ideges feszült valaki voltam. Részletes boldogság tervekkel. Remélem, ti is elhoztátok ezeket. Nagyon részletes boldogság tervekkel. És mert mindig valaki beleköpött a levesbe, meg belerúgta, ez mindig boldogtalan voltam. És azt mondja, hogy tehát az életem első felén egy nagyon ideges, feszült valaki voltam, és aztán, hogy 60 felé közeledtem, tulajdonképpen egy derűs senki lettem. A kijelentés így hangzott, hogy az élet első felében, hogy meg kell, hogy vessük a lábunkat, hát tudnunk kell megélni, tudnunk kell magunkat megvédeni, önmagunkat képviselni, vagy érvényesíteni, tudni kiállni és szólni, hogy ahhoz, hogy ez mind lehetséges legyen, nagyon is fontos, hogy bennünk legyenek ezek a kérdések, hogy mit várok én az élettől, mit kérek az élettől, hogy szerződök az élettel. Azt mondta erre egy pszichoterapeuta, tulajdonképpen akarva akaratlanul mindenki szerződik az élettel. És az elején egy elég jó szerződést szoktunk kötni, tehát nekem ide a mindent. És aztán időről időre az élet rászorít bennünket, hogy összetépjük a régi szerződést, amit vele kötöttünk, és egy új szerződésbe bonyolódjunk. És azt mondja a szakirodalom, hogy nagyon izgalmasan, egyszer csak valamikor az élet közepén valóban a 44 az tökéletes erre, hogy valami megváltozik bennünk, és már nem csak ez a kérdés lesz ennyire elől, ami nagyon fontos volt 20 évesen 30, hogy mit várok az élettől, hanem az, hogy az élet mit vár tőlem. És ez nem pont az, mint amit én kihallottam a kérdező szavaiból. Nem arról az, hogy az élet valósít meg engem, hanem hogy az élet vár tőlem valamit, és én belerakom magam. Hogy nyitott vagyok arra, hogy mit vár tőlem az élet, és arra tolom magam. De nem az élet valósít meg engem, hanem én valósítom meg magam. Csak nem föltétlenül azokkal a célokkal, amik az élet első felében annyira fontosak és lényegesek voltak. Tudjátok, ezt így is fogalmaztuk, hogy az élet első felén az izgat bennünket nagyon, hogy hogy tudunk rendkívüliek lenni. És aztán itt a vonal, és az élet második felén sokkal érdekesebb az, hogy rájövünk, de nem annyira érdekes, hogy rendkívüliek legyünk. Ez annyi nem, egyáltalán nem érdekes. De hogy valami rendkívüli talán még tudnék tenni. Azon gondolkoztam néhány nappal ezelőtt, hogy most egy céges világba oda mennék, és úgy egyszer, de megkérdezném, kétszer, háromszor, négyszer, kíváncsi lennék a válaszokra, hogy ha az élet úgy hozná, és dönteni kell, hogy hogy döntenétek, hogy sikeresek akartok lenni, vagy boldogok. És van egy olyan csapdom, hogy még így is lennének, akik sikeresek szeretnének lenni. És ugye eszembe jut a Dalai Láma, hogy annyira szépen azt mondta, hogy köszönjük szépen, a világnak nincs szüksége több sikeres emberre. Hát, bőven van belőlük, köszönjük szépen, viszont ám néhány rendes ember még kéne. Őket tekinthetjük hiányciknek. Tehát egy picit itt a kérdésre utalnék, hogy nem a világ valósít meg engem, vagy az élet, én valósítom meg magam, csak már most a célokat nem így tűzöm, hogy mit várok az élettől, hanem talán úgy is, hogy az élet mit vár tőlem. Az lenne a kérdésem, hogy egy picit érzékeljem egyáltalán, hogy most újak, régiek, ti hogy is vagytok. Hogyha azt mondom nektek, hogy Eleazar Buffon, föltenni a kezét, akinek a kis ujjadban van, hogy ki Eleazar Buffon? Nem. Oké, akkor mondom tovább, és akkor létszik, de tényleg informáljatok engem, mert abból élek, amit látok rajtatok, hogy Eleazar Buffon 1910-ben elveszíti egy évben a fiát és a feleségét, egyetlen fiát és a feleségét. 1910-ben hal meg mind a kettő, egy francia gazdálkodó ember. Föltenni a kezét, akinek most már így megvan Eleazar Buffon? Első, második sor. Eleazar Buffon fanok. Jó, akkor engedjétek meg, hogy elmondjam. Mert nem érzékelem, tudjátok, hogy a történet már ismeritek, nem ismeritek, mert ezzel a történettel tudom jól ábrázolni a különbséget. Mit jelent, hogy mit várok az élettől, az élet mit vár tőlem? Hogy az történik, ezt kirakta ide. Azt mondja Eleazar Buffon. 1910-ben, hogy meghalt az egyetlen szem fiam, és meghalt a feleségem, összeestem, és rájöttem, hogy én már semmit nem várok az élettől. 50 felé vagyok. Két ember volt a világon, akit igazán szerettem. A feleségem és a fiam. Mit várjak az élettől? És annyira úgy érezte, hogy tönkrement benne a lelke. Hogy fogta és eladta a kis birtokától, gazdálkodott egy francia gazdálkodó ember, ahogy ezt már egyszer mondtam, nem felejtettem el, hogy már egyszer mondtam. És a pénzéből, mert azt mondta, képtelen vagyok ott élni, ahol minden, a ház, a bútorok, a szobák, a táj, a kert és minden a feleségemre és a fiamra emlékeztet. Nem tudok itt élni. És fogta a pénzt, és elköltözött Franciaországnak egy naptűzötte, perzselte vidékére. Azt mondta, megdöglen itt is lehet. És eljött az első nyár, most igen, az jutott eszembe, hogy most azt mondta, megdöglen itt is lehet, hogy esetleg van köztetek egy-egy katolikus. Azt mondta, milyen szavakat használ? Mennyit fizet neki ez a cég? Az jutott eszembe a nyáron, ahogy úgy kicsit volt időm magammal beszélgetni, hogy kétségkívül el kell ismernem, hogy nem vagyok egy normális katolikus pap. És ennek a hátterét, ahogy egy picit megkapargattam, arra jutottam, hogy tulajdonképpen a papi életem néhány hónapja után arra jutottam, hogy megpróbálhatnék normális katolikus pap lenni, de az annyi energiámat venné el, hogy már semmi jóra nem maradna. Így aztán ebben a döntéshelyzetben úgy döntöttem, hogy inkább valami értelmeset szeretnék csinálni, mint ezzel eltékozolni az életem, hogy megpróbálok normális lenni. Szóval, Eleazar Buffon megvette a földet. De nagyon kétségbe volt esve, és amikor eljött az első nyár, és kilépett ott a napperzselte kopár vidék, ott állt a háza előtt, és érezte, ahogyan perzseli őt a nap. És úgy körbenézett, és azt mondta, hogy nem igaz, hogy nincs itt egy fa, aminek az árnyéka alatt valahogy lehetne picit élni. És Eleazar Buffon 1910 azt mondta, hát legalább egy fát ültetek, hogy a hely szelleme. És ültetett egy fát. Most lépek néhányat. Itt van 1910. Eleazar Buffon 1920, 1930, 1940, 1947-ben halt meg. 1910 és 1947 között ültetett 100 000 fát. Nem tévedtem, ennyit ültetett. Ültetett 100 000 fát. Már a második világháború előtt az történt, hogy az az egész környék kezdett megváltozni. Hát a mikroklíma megváltozott. Hát a növények, társulások jöttek létre. Új állatok, új növények. Egyszer csak az éghajlat megváltozott. Annyira jó vidék lett, hogy emberek kezdtek ott a néptelen falvakba költözni, és azt mondják, hát ez érthetetlen, hogy ez egy zseniális vidék és régió. Hát miért nem élnek itt többen? Amikor 47-ben Eleazar Buffon idős bácsiként meghalt, tulajdonképpen nem a saját életét változtatta meg, az egész környék élete megváltozott. És ezt leírhatjuk így, hogy amíg meg nem halt a felesége és a fia, az volt neki fontos, hogy mit várok az élettől. És ez egy jó kérdés. Ha meghalt a fia és a felesége, egyszer csak azt mondta, hogy tulajdonképpen én azt hiszem, már semmit nem várok az élettől. De az élet még várhat tőlem valamit. És ezt egészen fölemelőnek látom, hogy valaki, aki azt mondja, hogy nem várok semmit az élettől, de nyitott arra, hogy az élet vár még tőle valamit, hogy nem csak hogy a saját életével valahogy eldöcög, 100 000 fa. És ezért mondom, hogy nem az univerzum valósít meg engem. Nem tudom, engem még nem tudom. Nem, azt a 100 000 fát, azt Eleazar Buffon ültette. Oké, megyünk tovább. De hol vannak a papírjaim? Ezt a káosz, nem igaz? Második kérdés. Mi... Nem tudom, válaszoltam? Lehet, hogy nem is válaszoltam. Ez, hogy ti elfogadjátok, hogy... Jó, második. Mi a helyzet, ha nem a társammal kapcsolatban érzem a megoldhatatlan problémát, hanem saját magammal? Na, ez normális. Vagyis én akadtam el az élet egy pontján. Ahogyan szó volt az alkoholizmusról, ott milyen fázisai vannak a változásnak? Hogyan érdemes nekilátni? Köszönöm. Ha valaki azt tudja mondani, hogy azt hiszem, hogy én elakadtam, hát ez egy félgyőzelem. Fú. És hadd tegyem ki itt a rendszer szemlélet nézőpontjának a három székét. Érdemes egy picit ide idézni, hogy az első, hogy van egy problémám. A második, hogy itt vannak a megoldási kísérleteim, és egy idő után ezek a megoldási kísérletek annyira elégtelenek, hogy végül már nem azért vagyok rosszul, mert van egy problémám, hanem mert a megoldási kísérleteim annyira elégtelenek. Mikor valaki alkohollal igyekszik a saját érzelmi önszabályozását létrehozni, akkor azt mondhatjuk, hogy ő a problémájára, például, hogy szörnyű a főnöke, lehetetlen a felesége, még lehetetlenebb a férje, serdülnek a gyerekei, és különben is. Hogy ezt a problémát ő azzal igyekszik megoldani, hogy esténként, végre este, hiszem egy barackot, de jó volt Erdélybe kimenni, megérte. Akkor utána egyet a szomjúság miatt, jó, barackból enyőn a szilva. Akkor egyet az ízéért. Akkor jön a kísérő. Egy pont után nem az a problémája ő neki, tudjátok, hogy a főnöke, a férje, a felesége, a gyerekei, a munkatársai, a világ és minden. Egy idő után az igazi nagy nehézsége az, ahogyan a problémájával bánik. Egészségedre. És ezért mondják a szakértők, hogy egy pont után minden szenvedélybeteg emberre az lesz jellemző, de ezt a történetet ismeritek már tőlem, úgyhogy nem ragozom hosszan, hogy a szenvedélybeteg valódi problémája, hogy szenvedélybeteg. Nem az, hogy az anyja, meg az apja, meg a testvére, meg a fia, meg a lánya, ez mind igaz, de az igazi problémája az, hogy túl sokat iszik. És ezért, amikor nekilátunk, akkor tulajdonképpen az az izgalmas, hogy nem is a problémával kezdünk valamit, hanem az elégtelen megoldási kísérleteinkkel. Mert amikor nagyon elakadunk, ez mindig azt jelenti, hogy már föltehetően egy csomó mindent megpróbáltunk, hogy azzal a problémával kezdjünk. És az elakadás azt jelenti, hogy már annyi mindent próbáltunk, és még mindig rosszul vagyunk. Hogy mindig visszadöccenünk ugyanoda. Amikor tanultam családterápiát, akkor egy ír katolikus paptól tanultam. Úgy nézett ki, mint Buddha. Ez egy viszonylag jó hasonlat, most azért, mert Buddhát nem ismertem. És hogy... És egy nagyon jó, nagyon annyira klassz képet mondott, úgy bevésődött nekem, azt mondja, tulajdonképpen a családterápia azt jelenti, hogy van egy családunk, aki az esőben, a sárban egy lovaskocsin halad. És ahogy megy, tulajdonképpen ott a lovaskocsinak ott a kereke jó nagy nyomvájút csinál. És ment még egy kört, és akkor egy harmadik, hát mindig jönnek haza, mennek el, és akkor lesz egy nyomvájú. És azt mondja előbb-utóbb, azt mondja a család, hogy érdemes volna egy picit most már jobbra-balra menni, igen ám, de a lovaskocsi valahogy mindig beledöccen a nyomvájúba. Biztos van ilyen élményetek. És megőrülünk, hogy már keresztbe van az első kerék, és akkor is ott megyünk. És ezért azt mondta, tulajdonképpen ezért a segítés azt jelenti, hogy megpróbáljuk a nyomvájúból kiszedni a szekeret. Hát erre a kérdésre akkor mit lehet tenni? Az, hogy már most nem a problémával foglalkozunk, hanem az elégtelen megoldási kísérleteinkkel. Mert amiért igazán rosszul vagyunk, az ez. És nem az. Azt tudjátok, hogy most már az alkoholbeteg vagy szenvedélybeteg személyeknek a gyógyítási folyamatában szinte alig foglalkoznak az okokkal. Azt, ha valakinek úri gusztusa van, akkor nyugodtan. Oké. Okay. Mindig annyira messze kerülnek a papírok, ez, hogy történhet meg velem? És a dobog, ennek van azért egy-egy olyan. Ti is halljátok? Hogy ez van... Hogy van? Nem úgy, nem, tudjátok, szóval, be kell laknom a helyet. Egyébként nagyon jó. Feri! Gyertek meg főpóra, próbáljátok ki. Azt mondja. Igen, mi a teendő, ha a konfliktus nem, ha egy nem megoldható konfliktusról van szó, leegyszerűsítem az elejét, társkapcsolatban. De nem mind a két fél elhivatottan vesz részt abban, hogy a dolgok jóra forduljanak. Mert az egyik nem hisz már abban, hogy érdemes őszintének lenni, és nem tud és nem akar megnyílni. Ezzel oka lehet annak, hogy nem vagyunk egyformán nyitottak egymásra. Ezzel a helyzettel mit lehet kezdeni? Hát lehet, hogy valami ilyesmi helyzetre mondja azt John Gottman, hogy lehet, hogy kivettek egy szobát a Csótány motelben. Szóval nagyon-nagyon megterhelő, amikor úgy fest, hogy valaki egyáltalán nem egészségedre érdekelt vagy motivált abban, hogy valami jóra forduljon. Hát akkor ott a pusztulat előveszi magát. És hogy éppen néhány héttel ezelőtt hallgattam egy előadást, nem is a szám az érdekes, hanem az, hogy elkezdték a kutatók azt nézni, hogy mondjuk egy tartós kapcsolatban a férfi és a nő megpróbálnak egymással együtt élni, és hogy tulajdonképpen ezt nézhetjük onnan is, hogy lehetséges, hogy mondjuk a férfinek van kedve most a feleségéhez, és lehet, hogy nincs. Hogy van kedve vele egyeztetni, hogy érzi, hogy vannak érzelmi energiái, hogy motiváltnak találja magát, hogy elszántnak, hogy elkötelezettnek, hogy ez kedve is van, és aztán itt van a nő, és azt mondja, neki is, hát vagy van kedve ehhez, vagy nincs. Ti a számokhoz biztos jobban értetek. Tehát ez azt mondja, hogy ez négy lehetőség. Az egyik, hogy egyikőjüknek sincs kedve egymáshoz. A másik, hogy a férnek nincs kedve, a harmadik, hogy a feleségnek. Én ezt 75%-nak érzékelem. Tehát alapesetben is úgy van, hogy az, hogy mind a ketten motiváltak és elközelítettek és akarnak, és ez a helyzet, ez az este, ez a pillanat, ez most alkalmas arra. Már eleve nem úgy vagyunk, hogy na, hanem hogy 25%-ról indulunk. A kutatók azt mondták, nem a szám az érdekes, inkább csak valahogy a jelenségre való rácsodálkozásunk, hogy amikor tulajdonképpen praktikusan megnézzük, hogy a tartós kapcsolatokban hány százalék esélyünk van arra, hogy egy este mind a ketten motiváltak legyünk, és legyen érzelmi energiánk, és hogy elő tudjuk magunkból hozni, és elszántak legyünk, és kitartóak, és bírjuk, és a jó indulatunk, és az együttérzésünk 9%. És hogy nyilván ezt érdemes kiegészíteni azzal, hogy ha csak úgy mennek a dolgok, ha csak úgy engedjük, hogy éppen úgy passzoljunk, az 9%. Hát milyen óriási dolog, előveszünk egy csomó tudatosságot, és akkor rendben van, és látom, hogy... Tehát tulajdonképpen két válaszom van. Az egyik, hogy ha az a valaki, aki már nem motivált és nem akarja, hogy belül tulajdonképpen már nem hisz benne, hogy ő belül föladta. Azt mondta, hogy ezt nem akarom már csinálni. Abból nem tudom, hogy a kapcsolat szempontjából, hogyha a másik félnek az a vágy, hogy abból legyen valami, hogy ebből hogy lesz valami. Az egyik nem hisz benne, abból hogy lesz valami. Hogy ő rátalálhat erre a hitére, az lehetséges. Hogy kérnek segítséget, és egyszer csak valami föloldódik benne, valami jeges, az lehetséges. De a másik, azt akartam csak mondani, hogy az, hogy ilyen jelenségekkel találkozunk, az egyik nagyon motivált, a másik kevésbé, hogy ez egy nagyon normális helyzet. Oké. Következő. Kedves Feri. Jaj, ez egy köszönet, ezt akkor most nem olvasom el. Úgy kezdődik, hogy kedves Feri, és úgy, hogy köszönöm. Úgy végződik. üdvözlet. Azt mondja, köszönöm a lehetőséget, a kérdésem pedig, mit tegyek az ellen, hogy ne akarjak mindenkinek megfelelni. Bátrabb és önérvényesítőbb legyek. Persze normális határok között, mert önző nem szeretnék lenni. De gyakran hallom azt, hogy össze tudjuk keverni azt, hogy valaki szereti magát, vagy hogy önző. És azok, akik nagyon-nagyon arra vannak ráállva, hogy alkalmazkodjanak, ők hajlamosak lesznek önmaguk szeretetét önzésként megélni. De tudjátok, ez az, amikor a 47 éves édesanya jön a kórházból, és megkapta a leletet, és az orvos azt mondta neki, hogy édesanya, hát az a nagy helyzet, hogy magának van egy elég csúnya gerincsérve. Ezt a sérvet egyszer meg kell műteni. Most egy esélye van, az az, hogy hetente háromszor elmegy úszni. És akkor megnézzük, hogy fél év, egy év alatt mit lehet csinálni. Hát ha, mert azért mégiscsak maga nem egy idős ember. És akkor ez a hölgy elkéri az édesanyjától a úszósapkát. Kicsit nagy, de hát... És akkor úszik, és a második hossznál az jut eszébe, hogy... Én is tudom, hát ilyenkor a fiammal szoktam beszélgetni. Nem tudom, most lehet, hogy én nem vagyok jó anya. Harmadik hossznál, te jó ég, mi van a kislányommal, kiadja neki a vacsorát. Nem vagyok jó anya. És elfog bennünket egy csomó indokolatlan bűntudat. És milyen nagyszerű dolog, mikor az a 47 éves édesanya annyi volt az előbb is? Jaj, de jó. De nehogy öregbítsem így hirtelen, ukmukfuk, az a 47 éves édesanya. Elúszta a 3-4 hossz, nem azt, hogy befejezi, ott 3-4 hossz, azt mondja, de jól esik. Úszik még 2 hozt, azt mondja, és szerintem ez a fürdősapka, amit néhány nappal ezelőtt vettem, jól is áll. De úszik minél ágy, azt mondja, belenézek este a tükörbe, szerintem simán lehet majd látni. Úszik még néhány, azt mondja, igen, azért leúsztam ezt a távot, azért sütit benyomok. Most, ha az édesanyában ezek a gondolatok sorjáznak, akkor ő meg tudja különböztetni az önzést önmaga szeretetétől. Mert amit ez az édesanya csinál, ebben nem látok semmi önzést, még akkor sem, hogyha elég szűkre szabtam a helyzet leírását. Ezzel azt akartam mondani, hogy minél inkább nem tudunk szabadon alkalmazkodni, hanem arra tanítottak meg bennünket, hogy ez egy kényszer, és önmagunk elárulása révén alkalmazkodjunk. Annál nehezebb lesz megkülönböztetnünk önmagunk szeretetét az önzéstől. Hely. Hát érdemes ezt a kérdést firtatni, most önzés, vagy önmagam szeretete? Hogy önmagam szeretete nem egyenlő az önzéssel. Oké. Én ennyit erre. Még azt hozzá lehetne tenni, hogy amikor valaki nagyon alkalmazkodni akar, általában rettenetes félelmei vannak, és gondolatok kínozzák őt, hogyha egyszer ezt nem fogja megcsinálni, összedül a világ. És általában ezek a félelmek túlzóak. Kivéve, hogyha egy nagyon súlyos, a narcisztikus férjed van, akkor nem túlzóak. De ez egy határeset. Mi van akkor, ha 25 év elteltével alapvető értékekkel kapcsolatban a társunk véleménye megváltozik, avagy kiderül, hogy már az elején sem volt az, mint amit akkor tisztáztunk. Igen? Akkor megbecsülte, hogy elvált apaként is szoros viszonyt akarok ápolni a gyermekeimmel, ma ezt a kapcsolatunk szándékos rombolásának tartja. Ó, de nehéz ez. Ha alapvető értékekben nem értünk egyet, úgy nagyon nehéz együtt élni. Hát ezt el kell ismernem, hogy az nagyon nehéz. Most ugye, csak el tudom mondani, hogy mi jutott eszembe, hogy milyen fantáziáim támadtak. Hogy az jutott eszembe, hogy amikor, szóval most már megváltozott minden, ő már most egyáltalán nem így gondolja, és dühös rám, hogy úgy de kíváncsi lennék, hogy tulajdonképpen mi történt. Hogy lett egy gondolatom erről, hogy mi van az elvek ütköztetése mögött. Hogy talán ez csak a felszín. Már nem így gondolom, mi van e mögött. Ahogy a család segítésben nagyon gyönyörű ez a kérdés, nem azt kérdezzük, hogy valaminek mi az oka, hanem hogy mi a története. És elkezdett érdekelni ennek az változásnak a története. És ahhoz, hogy egyáltalán valami értelmeset tudjak mondani, tulajdonképpen egy picit ismernem kéne ennek a változásnak a történetét. És a másik, amit meg a konkrét helyzetről lehet mondani, az pedig az, hogy amikor valaki már gyerekekkel érkezik a következő kapcsolatba, itt van a két gyerkőc, itt van az apa, itt van az új feleség. Hogy talán ezt mondhatjuk egy alap megközelítésben, hogy egy társkapcsolat stabilitását döntően és alapvetően a férj és a feleség egyensúlya és stabilitása határozza meg. Hát ha ők elég stabilak, a kapcsolat elég stabil, az egész rendszer általában jól szokott működni. Most nagyon egyszerűen. Igen ám, de ha ő egy, mondjuk így, hogy második feleség, és a férfinek már vannak gyerekei, akkor ez azt jelenti, hogy ennek a férfinek már egy megelőző felelőssége és lojalitása van a gyerekei iránt, ami időben megelőzi az új feleséggel való kapcsolatát és lojalitását. És azt olvastam a szakirodalomban, hogy ezekben a helyzetekben általában ennek a kapcsolatnak a stabilitása azon múlik, hogy a második feleség hogy van a nevel gyerekekkel. És hogy fölmerült a kérdés, hogy régen, még az elején azt mondta, jó, nagyszerű, hogy te tartod a kapcsolatot a gyerekeiddel. Azt mondja, most pedig azt mondja, mi történt itt? Mi történt itt? Ez nagyon érdekelne. Mi történt a második feleség és a, most így mondom, a mostoha gyerekek között? Vagy nevelt gyerekek, vagy hozott gyerekek? Egyik rosszabb, mint a másik. Már nem a gyerekek. A kifejezésre. Ez nagyon érdekelne.
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.